Szervusztok, kedves hallgatók! A Mediator Podcast 363. VIV adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és velem van itt a stúdióban Mikka Macska is, aki elképzelhető, hogy időről időre megpróbál majd belebeszélni a műsor folyamba, de nem leszünk demokratikusak, és nem adunk neki szót, mit szólsz hozzá.
És próbáljunk betelefonálni hozzánk, ilyet nem lehet, tehát innentől kezdve egy egyszerűen kezelhető dolog.
Nagyon jó, hát akkor Mikka, te telefonáljál, ha tudsz. Mi meg majd beszélünk erről, arról, végre nem zavarják a gondolkodásunkat választások és egyéb nehezen feldolgozható események.
Igen, úgyhogy régi szeretve tisztelt rovatunkat elő is veszem, az 5 perc gyűlöletet.
Jaj, de jó.
Amennyiben használtam HBO Max-ot már megint. És a következőre jutottam, nekem stabilabb egyébként, ez erre se esküszik meg mindenki, hogy ez így van. Ellenben, hogy a felületéért azért valakit nagyon súlyosan fel kéne pofozni, lehetőleg több alkalommal.
De miért a felületéért? Na, erre kíváncsi vagyok, mert én azt gondolom, hogy lényegében lemásolták a Netflixet, egy apró hibát elkövettek, amúgy meg egyébként a felület az nem rossz tartalmilag. Szóval, hogy mondjam, arra nem alkalmas, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg.
Hát ez nekem a felület része például.
Igen.
De nem csak ez, hanem hogy például hol fent van a nyitóképernyőn az, hogy mit néztem korábban a szolgáltatásban, hol pedig nem, akkor már megtaláltam, a jobb felső menüből kell előpofozni így egy kattintás mélyről, és akkor tudom folytatni azt a sorozatot, aminek a negyedik részének a közepébe aludtam bele, tehát hogy egyértelműen nem fejeztem be és nem raktam le. De akkor ebbe bele kell kattintani, és akkor ott lesz a lista. Ez rögtön az első fájdalmam egyébként, hogy miért nekem az úgynevezett felhasználónak kell megkeresni azt, hogy mi az, amit korábban néztem. Különös tekintettel arra, hogy néha ezt azt kezem alá rakja, néha pedig nem hajlandó.
Igen, igen, váltogatja a home képernyőn levő dolgoknak a, nem is tudom, a sorrendjét talán, vagy a, szóval hogy mi van ott, melyik widget van ott, és melyik nincs, az mintha nem lenne állandó.
Igen, és hogy nem érzem azt, hogy tanulna. Tehát, hogy például folyamatosan ajánl nekem ilyen szuperhősös dolgokat, amiket én rendszeresen nem nézek meg belőle, hiszen ezeket már többnyire láttam, vagy olyan sorozatok, amik egyáltalán nem érdekelnek. De ugyanakkor ezt ajánljuk neked a szuperhősös stúdiónak a kínálatából nevű widgetet, azt az Istennek nem tudom elpaterolni onnan. Cserébe az európai sorozatok, amit lehet, hogy érdekelnek, bár kizárólag bolgár nyelven és lengyel felirattal láthatóak, azt például nem akar kikerülni a címlapra.
Nem tanul. Vagy hát szóval nem tanul jobban annál, semmint amennyire az a anyagi érdekei diktálnák az HBO-nak, nem? Tehát, hogy így az európai sorozatokat nem akar ajánlani, a szuperhősöket meg akarja ajánlani, hiszen olyanokból sok van neki a házon belül.
De valójában európaiból is tök sok van benne. Hiszen, hogyha megtalálod ismét, az viszont a bal felső menüből jön elő egyszer csak valahol, akkor van egy európai aloldala, és ott egészen sok mindent lehet lelni.
Ez egyébként most akkor a laptopról beszélünk, ugye, laptopos felületről?
A számítógépes, igen.
A böngészős felületről. Mert én jellemzően okos tévén nézem, nem jellemzően, azt hiszem mindig, de megnéztem már a számítógépes böngészős felületet is. Az okos tévén én már találkoztam részben az európai sorozatokkal, widgettel is, meg a local widgettel is, ami kifejezetten, az nagyon vicces egyébként, hogy az ugye magyar gyártású filmeket, meg sorozatokat ajánl, de mindegyiket az angol címén. Legalábbis gondolom a nyelvbeállítás miatt, ami alapvetően angol. Ezért olyan nagyon fura. Egy ideig eltartott, míg rájöttem, hogy ez a local dolog, ez most akkor, ez mi lehet, és aztán rájöttem, hogy te várjál, ezeket valahonnan ismerem, és a Golden Life az biztos az arany élet lesz, és tényleg az volt az.
Igen, meg ott van az a nem túlzottan jó film sem, amiben Szabó Simont játszik. Nem, mintha valaha láttam volna már bármi más alakítani egyébként.
Igen, én épp most láttam a Besugó negyedik részében Szabó Simont hajós kapitányként is Szabó Simonnak lenni.
Hát egy karakterszínész, azt hiszem, ezt kimondhatjuk most már lassan.
És egy karaktert
hoz, hogy egy karaktert tud hozni, az egy másik dolog, igen. Na, de egyébként van még két panaszom. A más, bár nem hiszem, hogy hallgat minket bárki, aki HBO Max fejlesztő, de legalább elsírom magamat, az végül is terápiás dolog. Az egyik, hogyha azt próbálod meg kinyomozni esetleg, hogy melyik epizódot láttad már, és hol van ez a pont, ahol bealudtál, akkor erre az emberiség kitalálta azt a ilyen egymondatos összefoglalót, hogy mi történik abban a részben, az előző rész tartalmából. Na most találtam már több olyan sorozatot, ahol mindig résznél ugyanaz a leírás van.
Uh-huh.
Ami, hogy is mondjam, elegánsan szúrja torkon azt a stratégiámat, hogy akkor megnézem, hogy mit ír róla, hát ha nem lesz túl nagy spoiler, és akkor amelyik már ismerősnek tűnik, annak úgy a végébe beletekerek, és akkor kiderül, hogy tényleg az volt, de az nem. Kegyetlenül lecsap rád a nap felől érkezve nagyobb sebességgel, és minden gép egy jóból tüzelve, és megsemmisíti a terveidet, kattingassál paraszt.
Hát igen, ráadásul ugye itt maguk az ismertetők is két mondatban el vannak intézve, hogy jobban illeszkedjenek a felületbe, és ezekből többnyire egyáltalán nem lehet eldönteni, hogy valójában mit is lehetne megnézni.
Igen, viszont egyébként van a másik lehetőség, hogyha csak bezártad a számítógépedet abba hagyván a filmnézést, mert észleltél azt, hogy elaludtál rajta, és elképzelhető, hogy nem kéne fejed mellett menni a gépnek, vagy szükséged van a másik monitorra dolgozni, és nem mehet ott most tévésorozat, akkor amikor újra megnyitod a böngészőt, újra belépsz, újra lekattintod, hogy te melyik user vagy, akkor van olyan, hogy rögtön beugrik az utoljára nézett sorozatnak vagy filmnek a közepébe, és úgy kell visszaimádkoznod magadat, a visszagombbal nem, mert azzal ismét kilépés, hogyha belépsz újra, akkor nyilván ismét bejutsz abba a sorozat részbe, amit az előbb megpróbáltál elhagyni, hanem azt mondom, hogy az HBO Max logóra kell rákattintani, akkor talán hajlandó visszavinni a sorozat résznek a leíró oldalára, és innen már 3-4-5 kattal, mint egy szabaduló szobából ki lehet jutni végre, hogy válasszál egy másik filmet, vagy elkezd előről, vagy visszamenjél azt a két részt, amit te már tulajdonképpen alva töltöttél a tévé előtt.
Hát nézd, nagyon sokat fejlődött a HBO Go app felületéhez képest ez az új felület, de még nem ért oda. Szóval most már szépnek például szerintem nagyon szép, bár ez valóban tök ugyanaz az esztétika, mint a Netflixé, csak a színe más. És egyébként igen, arra egyáltalán nem alkalmas, hogy úgy ülj le az HBO Go, vagy HBO Max elé, hogy úgy megnéznék valamit, nem tudom micsodát, akármit is.
És akkor hát erre szokták azt mondani egyébként vizsgán, hogy kollega jöjjön a legközelebb is.
Hát igen, de bakker. Lehet olyat, tehát én hajlandó vagyok ezt kivárni, de én úgy látom, hogy itt valami koncepcionális baj van. Tehát, mint hogyha itt az ajánlást úgy tartanák a legcélszerűbbnek, hogyha egy darab képpel ajánlják, és te meg majd belekattintasz, és hát, ha akkor ott ragadsz, ha már elkezdted nézni. De ez alapján nagyon nehéz elkezdeni sorozatokat. Ezt tudom, hogy nem csak én vagyok így, hanem igen sokan a felhasználók közül, hogy 30-40 percig az ember pörgeti ide-oda a trailereket, próbálgat be valamilyen infót kideríteni még arról az egyébként mondjuk, hogy ígéretes című, vagy legalábbis nem taszító című és nem taszító cover image-el rendelkező filmről vagy sorozatról. És aztán végül az ember elunja, és azt mondja, hogy jó van, akkor inkább a YouTube-on megnézek egy újabb hülye videót. Hát nem tudom, szóval nem vagyok, nagyon, nagyon nem szeretem ezt, és egyébként a Netflixnél is érzem ugyanezt kb. Ott egy picivel talán könnyebb, de jó, azt értem, hogy nem teszik oda az IMDb értékelést, bár ugye a Netflixen olykor oda teszik. Nem minden anyagnál, de valaminél ott van. Pedig az egyfajta eligazítás lehetne. Hogy nincsenek ott itt az HBO Go-nál, vagy HBO Max-nál a sorozat elemeinek, vagy epizódjainak a leírásai. Hát igen. Hogy nem biztos, hogy hozzá lehet férni a trailerhez, hogy vagy van trailer, vagy nincs trailer. Nem is tudom. Tényleg, hogy is van, mintha nem is lennének trailerek. Így van. Ja, igen, nincsen
nem trailer. Nem tudom, én olyat nem szoktam nézni.
De hát én meg azért, hogy legalább a semmit mondó leírásból, ami sok esetben az, hogy XY ismeretlen nevű rendező és XY ismeretlen nevű főszereplő critically acclaimed sorozata ez, és még az se derül ki, hogy dráma vagy vígjáték, akkor ugye a trailer segítene. De nem segít, nem áll rendelkezésre. Úgyhogy én egyrészt most már próbálok előre tájékozódni, másrészt pedig egyébként iszonyatosan hiányzik nekem valami olyan oldal, ahol rendszeresen megnézi valaki a magyar streaming szolgáltatásoknak a frissülő kínálatát, tehát pontosabban azon a héten befrissült anyagait, és mond róluk valamit, és az egész egy adatbázisban van. Ez iszonyú jó lenne, ha lenne egy ilyen.
Egyébként most trélert azt tudok neked itt helyben gyártani. Mondjuk nem lesz hosszú vállagérő dajerolt hajam hozzá, de hát Istenem, ezt egyébként sem nézed a kamerát szerintem.
Nem egészen értem, hogy hogy fogsz nekem trélert gyártani.
Egy borzasztóan magas nő. Több kamera, három forgatható lencsével. Egy omlett, ami nem tapad le a serpenyőbe. Az HBO Max bemutatja a Juliet.
Okay, ezt nem akarom megnézni.
Nem tudom, belenéztél-e már egyébként. Nem. Ez a Julia Child Story egyébként, amiből készült a Julia és Julia című film.
Igen,
is,
azt láttam.
Aminek az a trükkje, hogy az egyik felét nem szabad megnézni, ami a jelenben játszódik. A másik felébe viszont Meryl Streep tök jó. Na most ez csak az a fele, amiben Meryl Streep lenne, hogyha megfizették volna őt erre a szerepre, helyette egy visről rendelt Meryl Streep van. De még így sem rossz. Tehát ez a hogyan jut be ez a Franciaországban főzni tanuló asszony az amerikai tévébe, és hogyan lesz több generációnak ő a tévés szakácsa.
Aha.
És tulajdonképpen nem rossz. Van vagy öt rész egyelőre belőle. Rendkívül módon élveztem, aztán elkezdtem verni az asztalt, hogy jól van a többi, de mivel ez nem a Netflix, ezért majd jövő héten lesz a következő rész.
Értem. Hát nem adtad el, de hát ha másnak igen.
Igen, aztán van még olyan, hogy Four Blocks, ebből van négy évad, ez török maffia Berlinben.
Jó.
Apu nyilván ki akar szállni, mint minden maffia filmben minden apu egyszer csak, de hát ez, hogy is mondjam, nem is sikerült neki, mint egyik maffia filmben sem sikerül egyik apunak sem. És az utolsó pedig, amit még szerintem érdemes most megnézni, és szintén HBO-s, azt pedig a Tokyo Vice, ami a Jake Adelstein újságírónak a hasonló című regényéből, önéletírásából, a kettő között félúton ból készült sorozat, ő pedig Japánban újságíróként leplez le jakuzákat.
Jakuzákat? Nagyon érdekes. Olyat is lehet? Mármint, hogy a jakuzákat le lehet leplezni.
Igen, igen, ezt meg is csinálta egy darabig, meg is próbálták megölni, azt hiszem már nem él Japánban.
Oh.
Ebből kifolyólag.
Értem. Egyébként van még valami, amit én nagyon tudok ajánlani, ha már az HBO Maxot cittuk is, meg egy kicsit, akkor ott dicsérünk is dolgokat. Ez a magyarul John Wilson tanácsai címet viselő dokumentum sorozat, How to with John Wilson. Egy ilyen doku tulajdonképpen, bár hát jó, de mondhatjuk dokumentumnak, vagy dokumentumfilmnek. Leginkább egy ilyen nagyon-nagyon szürreális monológ minden epizód valami fura dologról. Például, hogy miért vannak New Yorkban mindenhol állványok, miért vannak felállványozva az épületek, mi ez az egész állványozásosdi, miért, hogy jött ez valami szabályozásból, mire jó ez az egész, és hogy ment el a dokumentumfilm készítője, azt hiszem New Orleansba egy állványozó kiállítás és konferenciára, és ott interjú volt meg embereket. Az első rész az a small talkról szól, hogy hogyan kell csacsogni. És akkor így megszólít embereket, hogy figyelj, csacsogjunk. Nagyon jó. Az egész ilyen teljesen egy olyan világ, ahol van egy ember, akinek mintha a szemüvegén keresztül néznénk, teljesen ilyen FPS élmény, és minthogyha ez az ember ilyen tágra nyílt szemű, naív trollt játszana, és lenne nála a kamera is, és belemenne olyan kérdésekbe, amik egyébként rendkívül érdekesek, bár teljesen, mint a Boring Conference-ről érkeztek volna mindegyik. Zseniális. Olyan fura, és egy kicsit olyan dadogva beszél, olyan őzve, akadozva, mint hogyha itt szerepel nálunk a podcastban. fantasztikus jó. Ilyen, és hát ilyen pihentető, hogy mondjam, hát ilyen, nem is tudom, 40 percek, nem olyan nagyon hosszú epizódok.
Ahogy azt nekem egyszer egy kvízmester mond, és tudom, hogy legalább 8-szor idézem a Meti története során, ő úgy gondolja, hogy felesleges dolgokat tudni jó, és hogy nem tudná megmagyarázni azt nekem, hogy miért több attól az élete, hogy tudja, hogy amikor a Millennium Falcon a aszteroidák között menekül, akkor az aszteroidák krumplik, de higgyem el, hogy hát, amikor eszébe jött, mindig elmosolyodik tőle.
Igen, igen, igen. Ez nem ilyen, egyébként értem, egyet is értek, ez a John Wilson tanácsai, ez nem egészen ez, tehát nem, ez nem ilyen fun fact típusú történet, hanem inkább ilyen lamentálás, ilyen nem is lamentálás, van erre egy olyan jó szó, a kontemplálás.
Az eszét keresed.
Hát igen, az is lehet egyébként, de annál egy kicsit szabadabb, szóval nem annyira összeszedett, egy ilyen kicsit széttartó, vagy ilyen kalandozó gondolatfolyam, egy rácsodálkozás valamilyen teljesen szokatlan, vagy furcsa helyzetre, és közben a képek, amiket látunk, azok New Yorkban ilyen fura pillanatok, fura helyzetek, amik illusztrálják. Tehát olyan, mintha 20 éve járná New York utcáit, venne fel mindenféle furaságot, amit lát, és aztán, amikor van egy témája, akkor ahhoz összefűzni a nagy filmarchívumából azokat a pillanatokat, amik éppen oda a mondandójához valahogy illeszkednek. De mindegy, jó, érdemes egy pillantást vetni rá.
Adam Curtis-től néztél te már bármit?
Hát lehet, de nem ismerős a neve, úgyhogy nem tudom.
Akkor nem. Mármint, hogy ez egy ilyen átható, gyomorrengető hangú férfi, akinek nagyon erős véleménye van a világról, és aki ezt a BBC-n belül a BBC teljes archívumát felhasználva illusztrációs anyagnak meg tudja csinálni filmesszékbe. Majd linkelek valamit a remek adásnaplónkba. Nem röviden csinálja ezeket, de mondjuk a rövid háromrészes Olvasd Over by Machines of Loving Grace Szilícium völgy magyarázó filmje nekem annó az hatalmas flash volt.
Uh-huh. Jó. Na, ha már kultúra meg ajánlgatás, akkor még egy dologról beszámolok, inkább csak semmit ajánlok. Pont tegnap láttuk a Szépművészeti Múzeumban a Hieronymus Bosch kiállítást, és éppen láttam, hogy Magyarorsi Csaba is erről csinált egy epizódot, a legfrissebb epizódja erről szól, ahol nem kisebb nevet sikerült rávennie, hogy meséljen a kiállításról, mint magát Bán Lászlót, a szépművészeti igazgatóját, és egyébként a Liget projekt vezetőjét. Ő mondja, hogy miért is olyan jelentős ez a kiállítás. És azt akarom csak elmondani, hogy ezt úgy is reklámozzák, hogy 90 kép, soha ennyi Bosch festmény nem volt egy helyen, és a 90 kép az úgy igaz, hogy Boschnak magának mindössze egy olyan 20 festménye maradt fent összesen. Ezek közül 10 van itt most a Szépművészeti Múzeumban, és az az egyébként érdekes koncepció mentén készült a kiállítás, hogy hozzuk ide azokat a műveket, amik Bosch művészetét megelőzték, megkövették, tehát hogy így egy ilyen kontextust adjunk az ő egyébként eléggé sehova be nem sorolható, nagyon furcsa, látomásos, ilyen szabad asszociációs szimbolizmusához, ami lévén a 1400-as évek végétől 1516-ig tartott, tehát durván a középkor, és ahhoz képest eléggé ilyen fejvakarós asszociációk vannak rajta. Tehát hogy ez így érdekes lehet, hogy ez honnan jött, viszont sajnos az derül ki, hogy hát sehonnan, tehát hogy ennek nem volt előképe igazán. Kicsit így próbálják megmutatni, hogy a hátterei azok így a németalföldi festészetnek a mély ismeretéről tanúskodnak, de maguk a képek értelmező szövege is többnyire azt mondja, hogy hát ezt mi se értjük. Csak ezt szebben megfogalmazva. Viszont így mara nehéz elválasztani a mindenféle kontextus magyarázó képeket maguktól a Bosch festményektől, vagy nincs valahogy igazán megkülönböztetve térbelileg, meg elhelyezésileg. Úgyhogy mindig meg kell nézni, hogy most akkor mit is látok, ez miért is fontos, hogy jön ez ide. Nincs egy ilyen egyértelmű bejárási útvonal a kiállításnak, és hát még egy nagyon nagy baj van vele, hogy Bosch ezeket a hatalmas képeket, ami rengeteg alak, rengeteg dolgot csinál, és nagyon sok apró részletet érdemes észrevenni. Ezt úgy lenne jó nézni, hogy odaállsz a kép elé, és nézed hosszan. Viszont, hogyha bent tolong mondjuk nem tudom, minden képe előtt 15 ember, és próbál úgy találni egy olyan pozíciót, ahonnan ellát a képig, és nem, nincs benne vészesen senki másnak az aurájában. Jaj, de jó, végre megérkezett a pizza is, ahogy oly gyakran megszokott.
Ahogy ez mindig sikerül adás közben, igen.
Igen.
De a kedves hallgatók még nyugodhatnak, hogy öcsém nem éhesen tér nyugovóra.
Ez jó hír. Szóval, hogy a sok részletet nem nagyon lehet úgy kivenni, megnézni, hogy úgy messziről is látod, meg úgy körülötted is, nyakadban is liegnek emberek. Úgyhogy aki meg akarja nézni, az egyrészt szerintem menjen munkaidőben, lehetőleg egy hétköznap délelőtti alkalommal. Másrészt van egy utolsó terem, ahol viszont nem más történik, mint a 10 képből talán 8-at itt szépen egymás után egy marha nagy kivetítővel kivetítenek egy irgalmatlan nagy falfelületre, és aztán szép lassan rá közelítenek ide-oda, amoda a kép részleteire, semmi más, nincs szöveg, nincs semmi, csak megnézheted közelebbről azokat a részleteket, amiket az előbb bent nem láttál. A kiállítás engem abban erősített meg, hogy egy, amit már múltkor is mondtam, szerintem egy virtuális szemüvegben én ezerszer inkább megnézném ezt a kiállítást. Nem mondom, hogy nem ad hozzá valamit, hogy itt azokat az ecsetvonásokat látom egész közelről, amiket maga az 500 évvel ezelőtt alkotó művész ecset vont, de nem lehet jól belemélyedni, és az egész valahogy, szóval olyan nehezen adja vissza azt, amit egyébként a képek, mármint hogy egy az online látható képek, vagy akár egy ilyen VR 3D-be barangolás az odaadna, úgyhogy most voltam másik kiállításon, és az előző nagy kiállításon és a Szép Művészetiben, ami ugye a Cézántól Malevicsig című dolog volt, azt tárlatvezetéssel néztem meg, és az úgy nagyon jó is volt, vagy szóval azt tetszett. Ez kifejezetten nem adott elég élményt, miközben pedig maga a művész és az ő művei is, meg a története is rohadt érdekes. Úgyhogy én nagyon várom a VR sisakban megnézhető kiállítások korát.
Nekem azért ehhez lenne egy zárójeles megjegyzésem, hogy ez pont az, ami ez teljesen felesleges a VR. Tehát, hogy egy kétdimenziós dolgot megnézni 3D-ben, az egy nehezen értelmezhető igény.
Általán olyan értelemben lehet értelme, hogy egészen közel menni, megnézni a részleteket, az ecsetvonásokat, a textúrát, ami adott esetben mondjuk egy modern, tehát mai művésznél, vagy mondjuk az elmúlt 100 évből érkezőnél lehet az 3D-ben is értelmezhető, vagy ha szobrokról van szó, azt azért jobb egy kicsit körüljárni. Szóval ilyen szempontból adhat hozzá, meg egyébként az jobban visszaadja azt az általamon úgy nagyon kedvelt élményt, hogy egy kiállító térben sétálok, és innen-onnan nézem, leülök elé. Szóval, hogy megkapom azt a térbeli koncepciót is, amit a kurátortól kapok, és nem a művésztől, vagy művészektől maguktól. Uh-huh. Úgyhogy emiatt lehet a VR-nak értelme, de igen, tehát szerintem például ennél a Bosch kiállításnál egy album, akár egy ilyen papírnyomtatott album, vagy a képeinek a megnézése a, nem tudom, Google Art Projectben mondjuk, az szerintem talán többet ad, mint ez a tolongós, sorban állós dolog.
A Google Art Projectben most rá is kerestem, de egyébként nem nagyon vannak Bosch képek benne.
Hát ugye 10-et kell csak találni, vagy 15-öt, azzal már nagyjából mindent láttunk. Szerintem hát, azért ez összevadászható a netről.
Annyi sem, abban az igazán nagy felbontásban, amit a Google tud, de van például egy izgalmas cikk egyébként, ahol bele nagyítgat itt neked a különböző képekbe. Hát nyilván egyébként, hogy ennél több borst szeretnél látni, akkor van még egy másik lehetőség, hogy elmész a praktikerbe.
Oh, igen. Igen, de ott nem lesz az a jellegzetes motivum, ami egyébként a Bosch képeken rendszeresen visszaköszön egy térdelő, mesztelen térdelő ember, aki a fejét a földre hajtja, és a seggélyukába egy virágszál van tűzve, vagy valami nagyon hosszú egyenes pálcika.
Nem, ott inkább a művész zöld korszakából vannak power toolok.
Igen. Jó, szóval, hogy ilyen a Bosch kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban, a Hősök terén Budapesten, És azon gondolkodom, hogy mintha még lett volna valamilyen kulturális élményem, de ezt most elengedem, nem kell kivárnatok, amíg itt hangosan gondolkodok. A másik, amit viszont még el akartam mesélni, hogy valamit hosszan próbáltam megoldani, de nem sikerült, aztán most végre megoldásig jutottam, és nem tudom, hogy ilyen speciális igénye van-e bárkinek, de hát halkad olyan a hallgatóink között. Szóval nekem az volt a feladatom, hogy hangos könyvet lehessen hallgatni itthon, a Chromecast enabled adott esetben Google Home Mini-n, tehát valamilyen Chromecast hangszórón, úgy, hogy a hangos könyv az valami felhőtárhelyen van, vagy az itthoni nason, vagy akár rossz, legrosszabb esetben a Dropboxra, akkor áttöltöm. És nem találtam egy olyan lejátszót, ami ezeknek megfelelt volna. Tehát ami a hangos könyv per podcast igényből kifolyólag nem felejti el, hogy hol tartott egy adott fájban, és ott folytatja, ahol legutóbb elakadtál. Ezt kell tudni, a Chromecastot kell tudni, és a felhőből beszerzendő forrást. És ezt a hármat együtt elég kevés dolog tudtad, de most megtaláltam. Evermusicnak hívják az applikációt, ami ezt mindet tudja. Tényleg mindenhonnan NAS-ról, és a NAS-ról nem csak a botrányosan gyűlöletes DLNA segítségével, hanem Samba protokollal, meg WebDAV-val is lehet húzni a fájlokat, és CarPlay-t, AirPlay-t és Chromecast-ot is támogat persze a Bluetooth-on kívül, illetve az összes, vagy lényegében az összes nagyobb felhőtárhelyet, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex, mi is az, Big vagy Go, vagy valami van, valamilyen nevű is. Vagy
nincs meg.
De mindegy is, a te kedvenc trezoritodat nem láttam a támogatottak között, de kb. Minden mást igen.
De már nem is ők előfizető.
Ó, mi történt?
Átálltam szerintem 2 éve OneDrive-ra.
Jaj, tényleg, hiszen meséltél is már erről itt. Na jó, szóval, hogy Evermusic, ez a megoldás, a user interface, hát 10-es skálán, jó, kapjon egy 6-ost, egyefene, a szarnál jobb, a legjobbnál azért rosszabb, de használható.
Itt azért mondjuk el azt is a kedves hallgatóknak, hogy amennyiben Androidon vagytok, akkor ezt az egész eddigi részt nyugodtan rakjátok zárójelbe, Androidra nem jött ki.
Az Evermusic?
Igen. iPhone-ra és Mac-re is le lehet tölteni, tehát, hogy mindkét fajta zenét játsszák, country-t és western-t is.
Pedig úgy emlékeztem, hogy ez minden platformon ott van, de akkor rosszul emlékeztem. Nem találtam másik lejátszót. Vannak olyanok, amik sok mindent tudnak ebből, csak nem mindent. Egyébként érdekes módon a Chromecast támogatás az, ami a legkevésbé rendelkezésre áll.
Hát mert a Chromecast az eleve egy bődületesen nagy hack, ha jól emlékszem.
Tehát egy hatalmas méretű sült hal? Így érted?
Nem, hanem hogy bedugsz egy valamit a tévédbe, ami több különböző lejátszó eszköznek a saját kis magánmegoldásait a tévén elérhetővé tevő kód, nem akartam azt mondani, spagetti, kódbázist tartalmaz, meg még egy ilyen olyan abszolút nem szabványos, de a Google által támogatott apit, amit hát aztán vagy megváltoztatnak, vagy nem. Nem az a dolog, amire az ember szívesen épít.
És ez az AirPlay-re nem igaz?
Csak arra legalább ki van mondva, hogy azt a Apple támogatja. De mind a kettő pont ugyanolyan siló, tehát, hogy azért láttuk már olyat, hogy tegnapról holnapra az egyik gyártónak az eszközén az ő piaci vetításnak vélt cégének a saját streaming megoldása elkezdett nem működni.
Nehéz dolgok ezek. Na jó, de hát Isten neki, igen, tehát ha a Chromecast nem muszáj, akkor a Cloud Player nevű cucc, az viszont tudom, hogy van mind a két platformra, és az minden más tud. Ezt nem. Igen, ott is a NAS-t azt hiszem tudta, csak a Chromecast-ra nem működött olyan jól. De Bluetooth az persze megy rajta. Körülbelül itt áll most az én személyes tapasztalataim táráza. Még azt elmondhatnám, hogy szerintem arról itt szó került, hogy nem került szó. Az, arról biztos beszéltem, hogy szeretnék rajzolni valami képernyőszerűre.
Igen. Elértél a ceruzáig, vagy még ennél bonyolultabbat szeretnél?
Nem, megoldás született, amennyiben egy vakom, kis vakom táblát, vakom, one by vakom small, azt hiszem ez a neve.
Ja, hogy tudom, azt nézem egy ideje.
Egy ilyet vásároltam, és működik. Teljes mértékben, tökéletesen használható. Megvettem, kipróbáltam, nagyon örültem neki, hogy most már van ilyenem, aztán feltettem a polcra, és azóta még egyetlen éles helyzetben sem vettem elő. Próbáltam a kedvéért retusálni vele fényképet, és azt mondtam, hogy kis megszokás után ez lehetséges. Valószínűleg, ja viszont, ehhez hozzátartozik, hogy kipróbáltam a Remarkable 2-t is, amiről talán beszéltünk már adásban. Most volt a kezemben egy délutánt. Hát, az elég jó. Az egy jó cucc. Nem fogok ezzel sok újat mondani, szerintem. Aki már tapogatózott ilyen irányba, annak biztos szembe jött a Remarkable 2. Ez ugye egy e-papíros jegyzetfüzet tulajdonképpen, amivel a saját tollával lehet jegyzetelni, iszonyú vékony, tök gyors, nagyon olyan az élmény, mint hogyha egy papírra tollal írnál, tud írást felismerni, ami a legjobb, hogy be tudsz hívni PDF-et, vagy image-et, vagy akármit, és arra tudsz jegyzetelni, de úgy, hogy rétegeket kezel, tehát ha rajzolgatsz, akkor is több réteget rakhatsz fel, és ezeket egymásra pakolva, hogy mondjam, nem visszafordítható változásokat okozol a dokumentumokban. Persze ezt egyből tudod feltölteni a megfelelő tárhelyekre, meg a megosztások is működnek, valamint egyébként használható sima elkönyvolvasónak is. Ha valaki szeret jegyzetelni, meg sokat kell firkálnia, vagy mondjuk PDF-eket jelölgetnie, szerkezgetnie, vagy akár tanulni akar, és meg tudja fizetni a borsos árát, akkor a Remarkable 2 nagyon jó. Ennek az igazán olcsó helyettesítő eszköze, ami, hát nem tudom, azt hiszem, inkább a 15-ödébe kerül, az ez a Wacom, One by Wacom tabletecske, vagy rajzoló tábla.
Csak tized talán. Én azt néztem most, hogy drágábbra emlékeztem a Remarkable-nél, kizárólag 400 euróba kerül, ami jelen árfolyamon 150 ezer forint, ehhez képest a vakomot azt én 16 körül szoktam látni.
Igen, akkor csak a tizede valóban, így van. De azért...
Meg hát, hogy veszem még hozzá dolgokat, mint olyan mappa, amiben lehet rakni, vagy legalább egy védőtök, akkor hirtelen elkezd 500 eurósodni az ára.
Ez igaz, de természetesen ennek utána néztem, a szokásos kínai áruházakban nagyon hasonló tokokat azt lehet venni töredékáron.
Ez így van, és utána vársz egy hónapot, és utána a posta ellopja. Kínával és a postával most határozottan elégedetlen vagyok, de még csak a második csomagom tűnik el, szóval ki vagyok én, hogy panaszkodjak.
Na, mondjuk az igaz. Vegyél is vissza.
Igyekszem. Ellenben van Facebookos megfigyelésem, képzeld el, ismét visszatérünk az életnek a sötétebb oldalára, ahová nem süt be a nap. Ja, nem az a börtönablaka. Szóval, hogy megpróbáltam beküldeni pár olyan anyagot, ami nagyon egyértelműen orosz propaganda volt. És a Facebookra jutott a moderáció meg nem oldásának arra a szintjére, hogy már csak le sem tagadják, hogy nem sérti meg a közösségi irányelveket, hanem egész egyszerűen nem foglalkoznak vele.
De ez mit jelent, hogy azt írják vissza, hogy bocs, ez nem érdekel minket, vagy?
Nem, egyáltalán nem írnak vissza.
Hát akkor lehet, hogy foglalkoznak vele, csak nem jeleznek neked vissza, nem?
Hát tekintve, hogy még mindig kint vannak ezek a dolgok, eltelt egy hónap.
Foglalkoztak vele, azt mondták, jó, ez tetszik nekünk ezzel, nincs baj. Szólásszabadság. A bejelentő úrnak meg nem írunk vissza.
Igen, hát ez minden, ami nem oké szerintem. Mármint, hogy eddig az a gyakorlat sem tetszett, amikor visszaírtunk a bejelentő úrnak, hogy kedves uram, a mocskos zsidók dögöljetek meg mind, szerintünk tök szólásszabadság, és abszolút belefér abba, amit mi megengedhetőnek gondolunk a platformunkon. Most viszont kollégáknak vissza kell menni, női melbimbókat letiltani onnan. De az legalább egyfajta ilyen, hogy is mondjam, törött párbeszédet eredményezett, amennyiben én láttam, hogy ők hülyének gondolnak, én őket felelőtlen gecinek gondoltam, és szerintem mind a ketten elégedettek voltunk ezzel. Vagy hát többé-kevésbé, de a megoldásnak addig a pontjáig jutottunk el, ameddig a Facebook hajlandó.
Tudod, mire gondolok egyébként, hogy még egy oka lehet annak, hogy ez történik, hogy megtízszereződött a bejelentések száma pontosan a háborúnak köszönhetően, és lehet, hogy egyszerűen nem, hogy mondjam, nem tízszereződött meg hirtelen a cenzorok száma, bocsánat, moderátorok száma.
Nevezzük nevén a gyereket moderátornak. Tehát ugye az nem cenzúra, hogyha sima gyűlöletbeszédet kidobálják a platformról, az simán a kutyaszer összeseprése a térről.
Így van, igen. Szóval, hogy lehet, hogy dolgoznak az ügyön csak lassan.
Igen, ebben az esetben ezeknek a tartalmaknak el kéne tűnni, anélkül, hogy én bejelenteném. Ezt ismét nem tapasztalom egyébként. Hát ha igen. Csak nem skálázódott fel mellette mondjuk az orosz információs műveleteknek a száma is.
Bármint, hogy ők egyből vissza, nem tudom, mi nem tudom, meg óvják a döntést, és visszatetetik a tartalmat, vagy hogy?
Nem annyira, hanem inkább, hogy a troll hadsereg egyre több tartalmat generál.
Ja, de hát, hogyha akkor is, ha te bejelentesz valamit, akkor azt arról a posztról, amit bejelentettél, onnan el kéne tűnjön, legfeljebb egy másik helyen kéne felbukkanjon újra. Mindegy, már olyan értelemben mindegy, hogy úgyse tudom se a válasz, se a jelenséget, nem látom, hiszen én nem nagyon vagyok Facebookon, nem nagyon nézem, csak kötelező informálódás erejéig helyi ügyekben, tehát semmiképpen nem politikai beszélgetéseket követek ott, hanem inkább fakivágást, és mi történik a kerület parkolóiban, tehát ilyesmiket.
Ó, te jó Isten, hát, na, ahhoz képest inkább orosz propagandát.
Tényleg?
Hogy a
de jó, de hát
minden
ezek a...
hónapban van egy flém arról, hogy miért nem szedi össze az Istenverte McDonald's a közeli Istenverte lakótelepen az eldobált hamburgerzacskókat.
Aha.
És ez ilyen menetrendszerűen, mint a korona gyorsvonat úgy bejön.
Jó, mondjuk ilyeneket én sem szoktam elolvasni. De hogy alapvetően az ilyen közösségi kapcsolattartás eszközének használom csak a Facebookot, amikor erre rákényszerülök. Hogy más nem mondjak, amikor a gyerekeim edzője az ott tartja a kapcsolatot a szülőkkel, akkor kénytelen vagyok időről időre megnézni, hogy mit írt éppen, mennyi pénzt kell vinni, hol lesz a következő verseny, meg ilyenek. Ezt máshogy nem fogom tudni kideríteni. És akkor az ilyeneket azt Facebookon követem. Elolvasom még a kedvenc diétás magyar múzsámat, ha éppen szembe jön, de aztán ennyi körülbelül, többet nem igyekszem nem ott lenni.
Át kell terelni az edzőt Telegramra.
Ja, próbáltam. Vagy akár egy messenger csoport is bőven megtenné, de sajnos nem, ez nem megy. Ez van.
Na így, ezzel abba fejeztem én már a világnak a temetését, aztán majd két hírek és folytatom.
Jó, én nekem az tűnt fel, hogy a napokban visszatért az űrből egy tajkonauta, egész pontosan három, ugye tajkonautának hívják a kínai űrhajósokat, hiszen minden nemzet valamilyen autának nevezte el a saját űrhajósait.
De hogyha űrhajósnak hívjuk őket, akkor az tökéletesen alkalmas mindegyikre.
Igen, igen, de ők saját magukat a saját nyelvükön így nevezik. Mármint, hogy astronauta, meg kozmonauta, meg tajkonauta. De az indiai űrhajósnak is van valami neve, csak nem tudom, hogy micsoda, vagy nem emlékszem, hogy micsoda. Na mindegy, és hogy most visszatért a háromfős legénység, aki a kínai űrállomáson töltött 6 hónapot. Közöttük volt az első kínai női űrhajós, aki a kínai űrállomáson tartózkodott, meg egyébként az első női űrhajós Kínából, aki űrsétát is tett. És akkor ennek kapcsán gondoltam, most már csak eljött az ideje, hogy megnézzem, hogy is néz ki ez a kínai űrállomás, meg mekkora, meg jobb vagy rosszabb, mint a nemzetközi űrállomás, vagy egyáltalán, tehát hogy képzeljem ezt el, mert eddig azt képzeltem, hogy lényegében egy búvárharang kering ott csak fönt, és akkor a kínai űrhajósok azok bedugják a fejüket ott abban a kis levegőbuborékba vesznek két levegőt, aztán mennek is haza. De úgy tűnik, hogy ez egy ilyen tök rendes űrállomás. Az igaz, hogy ötöd akkora, mint az ISS, pontosabban még csak épül, de amikor megépül teljesen, akkor is sokkal kisebb lesz, mint a nemzetközi űrállomás. Viszont cserébe láttam összehasonlító fotókat a belső terekről, és hát az van, hogy a kínai űrállomás rendkívüli módon letisztult az ISS-hez képest belülről. Az ISS az olyan, mintha bekeveredtél volna egy kábelrendezőbe, ahol utakat rágtak maguknak a patkányok. Ehhez képest a Tiangong, ugye? Így hívják a,
igen,
az űrállomást. Szóval a Tiangongon belül meg ilyen fehér falak vannak kis kapcsoló szekrényecskékkel, amik nem emelkednek ki a falból.
Ez egészen addig, amíg egyszer csak le kell nem szedni a panelt, le nem kell szedni a panelt, és nem kell megforrasztani valamit mögötte.
Ó, ők már biztos ilyen sorkapcsokkal csavarhúzóznak, és nem forrasztanak.
Szerintem ezek a dolgok, ezek lakva azért átalakulnak majd.
Hát laknak ott, de most volt csak ott 6 hónapig 3 ember. Meg ott is voltak már, hogy is, azt hiszem, hogy a legtöbb, amikor amennyien egyszerre voltak ott, az 11 fő volt. Tehát igazi kis házi buli volt Spätburgunderrel, meg Ropival.
Hogy mivel?
Ropi, tudod, az a...
A Ropit azt ismerem, az előtte levő szót
ja,
nem ismertem.
A Spätburgundert nem ismered? Ja, igen, a korosztálykülönbségből adódik a Nagy Burgundinak nevezett ilyen borhamisítvány volt egy időben, amikor én jártam házi buliba, az volt a belépő, az volt a ilyen olcsó és szar bor, amit magadnál kellett tartani, hogyha be akartál menni egy házi bulira.
Ezek azok a fajta bulik voltak, amikor a gyermekfürdetőkádba öntötték össze az összes létező bort, amit meghoztak, mert úgysem lesz rosszabb?
Hát mondjuk, hogy igen, de vagy általában is, hogyha az ember bulírba érkezett, ahol nem feltétlenül direkte a házigazda hívta meg, hanem a házigazda egyik jó barátjának, távoli ismerősének a felesége, akkor azért illet legalább, ha már nem ismersz ott senkit, legalább alkoholt vinni. És ilyenkor előszeretettel fordultunk a Spätburgunderhez. Csak azért jutott ez eszembe, mert aztán nekem annyiban volt fontos ez az életemben, hogy amikor jártam a szociológiára, és egyszer kellett esszét írni valamilyen mai társadalmi jelentőségű dologról, akkor annak az egy üveg Spätburgunder címet adtam, és ilyen házibuli topológiát próbáltam írni, és erre azóta is szeretném elolvasni, hogy vajon mit írhattam akkoriban házibulikról.
Ezt egyébként később hozzátasonlóan megcselekedte a Heaven State 7 is.
Na tessék! Bár ők valószínűleg nem olyan veretes sokoldalas szöveget készítettek.
Nem, az egy egészen rövid dal.
Az egy dal. Uh-huh. Egyébként erre jut eszembe, az tényleg csak fun factként mondanám el, hogy itt van ez a nagyon széthypolt sorozat, a Besúgó, az HBO Maxon, aminek már 4 epizódja lement.
Hú, de nem mertem még megnézni.
Sokan szeretnek, én nem szeretem, nekem egyáltalán nem tetszik. De nem is ezért beszélek róla, hanem mert a bevezető, tehát van egy ilyen főcíme, ami korabeli, tehát 80-as évekbeli magyar archív felvételeket vág össze, ahol mindenféle események vannak. Ilyen ismertebb, kevésbé ismertebb pillanatok azokból az évekből. És képzeld el, teljesen megdöbbenve tapasztaltam, hogy én szerepelek ezek közül az egyikben.
Te jó Isten, te egy úgynevezett sztár vagy.
Egy úgynevezett sztár lettem, képzeld el, bár eléggé nehezen kivehető módon, de én felismertem magamat, jó, mondjuk tudtam, hogy az eseményen valóban ott voltam és középpontban, de az egyik gyerekem azonnal, amikor mondtam, hogy ja, az ott te vagy, tényleg látom. Szóval, hogy azért úgy tűnik, hogy fel lehet ismerni, ha valaki nagyon akarja, egy ezek szerint mennyi, 30 évvel korábbi Póli Ferit lehet látni minden besugó megtekintés során.
De várj, hol és mit csinálsz? Tehát, hogy menekülsz a Demszkivel a rendőrök elől, vagy a részek Kövér László bajszát vágod le éppen cikcakollóval, vagy mi történik?
Hát nézd, nem tudom, hogy nem szórakoztató be úgy, ha nem árulom el, és akkor ki kell találni, hogy én vajon melyik lehetek.
Most egy adás után kénytelenek megnézni a főcímet.
De jó, egyfene elárulom, mert egyébként tök nem lehet, nem, tehát lényegében azt hiszem nem látszik az arcom, csak a mindegy. Van egy olyan rész, amikor volt egy nagy egyetemi tüntetés a felsőoktatás temetése címet viselte, és a diákság egy koporsót a vállán hordozva, mit tudom én melyik hídról, talán az Erzsébet hídról, vagy azt nem, talán a Szabadság hídról behajította a felsőoktatás koporsóját a Dunába. És mivel az egyik haverom volt a szervező, úgyhogy én voltam az egyik, aki a vállán vitte a koporsót, a négy koporsó vívő közül az egyik, úgyhogy ott a behajításnál tevékenykedtem én is. És ez a jelenet benne van a főcímben, ami azért baromi érdekes, mert én tudtam, hogy ott forgattak a tévék, és évek óta szeretném megtalálni és megnézni a ott készült iradó felvételeket, de nem sikerült el eddig. Erre egyszer csak szembe jött a besugóban.
Hát most már akkor kénytelen szerebe menni Navapontra, amíg ilyenek vannak egyáltalán.
Na ez az, hogy próbálkoztam ilyennel, illetve hát nem mentem be Navapontra, hanem volt annak egy az interneten keresztül is elérhető felülete, és ott próbálkoztam, de ott nem találtam semmit.
Azt hiszem, hogy vadul eltér egyébként, hogy mit lehet megtalálni.
Igen, rendbenként. Igen, ez derült ki számomra is. És aztán nem annyira nem tűnt fontosnak, hogy felkerekedjek és személyesen vegyek részt. Aztán, ahogy most van-e még, azt én sem tudom.
Hát, öregem, azért na, ez a nem semmi.
Ugye? Én is azt gondolom. De mindenhez csak úgy kanyarodtunk oda, hogy nem tudom, hogy jutottunk a kínai űrhajósoktól a besugóhoz.
A Spätburgunder, ja, amit vinni kell, hogyha új űrállomásra lépsz.
Bulizni, mármint. És nem közvetlenül ott lakók hívtak.
Látod, ez látszik egyébként az ISS-en. Hogy oda már annyi minden szart felcipeltek mindenféle vendégek, aztán lepattantak másnap reggel.
Ja, elképzelhető, hogy a Tiangongon azért van ilyen nagy rend, mert nincs ott semmi. Van két hát, lakómodul, azt szavaz.
Új építésű űrállomás.
Igen, nem dohányzott.
Padlófűtéssel meg mindennel.
Minden esetre tök érdekes, hogy az ott teljesen, ahogy mondjam, a nagy közös amerikai, orosz, európai együttműködés, ja, és japán együttműködésben felépült nemzetközi űrállomáshoz képest a kínaiak csak úgy maguktól csináltak egy hasonlót.
Ez Kína azért egy nem kis ország.
És azt, tényleg azt hittem, hogy ez olyan lepukkant. Hát jó, de Amerika se egy kis ország, meg Európa se egy kis ország.
Tehát az, hogy vannak dolgok, amiket alkotilag képtelenek gyártani, ideértve mondjuk a dízelmotort, az egy dolog, de úgy tűnik, hogy űrállomás pont tudnak.
Igen, hát aztán lehet, hogy vannak benne nyugat-európai alkatrészek, ezt nem tudom. Minden esetre érdemes lenne egy kicsit utána nézni jobban a kínai űrállomásnak, meg az ezzel kapcsolatos ügyeknek, mert hogy hát ez viszonylag friss dolog, ugyan volt már fönt egy korábbi verzió, ami ugye leesett talán pont a COVID alatt, ugye? Igen. Igen, ezen volt az aggódás, hogy a fejünkre esik-e, de aztán valamelyik óceánba potyogott. És ez az új, ezt szerintem tavaly lőtték fel, vagy tavaly előtt? Legkésőbb, de nem, szerintem tavaly.
Volt előtte egy Tiangong 1 és egy Tiangong 2, meg egy Tianhe modul, amit 29. április 29-én lőttek fel 2021-ben.
Akkor ez az, ami most.
És aztán csavarozgattak idén még hozzá dolgokat.
Uh-huh. Szóval ez egy viszonylag friss projekt, és...
És tudod, mit jelent ez a Tiangong?
Biztos hosszú menetelés, vagy fényes ösvény.
Egyik sem, a fényes ösvény az eredetesen nem az írek voltak. Na mindegy, palota az égben.
Ó, az nagyon szép. Sokkal szebb, mint a nemzetközi űrállomás. Nem, az űrállomás is tulajdonképpen elég romantikus, ha egy pillanatra egy lefosztom róla azt, hogy most pontosan mit is jelent, de úgy szép, szép szó az is. De azért a palota az űrben az is nagyon szép.
Határozottan. Mondjuk a Mirnek is szép volt a neve, azt mégis oroszok csinálták.
Igen.
Egyszer aludtam egy Mir nevű hotelben egyébként. De csak annyira emlik belőle, hogy a függöny hosszabb volt, mint ahol a padlót érte. Ezt ott és akkor az igénytelenségnek könyveltem el, mint ahogy azt is, hogy rendkívül rossz volt a konyak a helynek a bárjában, és ez ott egyetlen iható dolog.
Pedig egy rossz konyak, az nagyon rossz tud lenni.
De nem volt jó, de nem volt választásunk, na, nem ejtettünk túl szokat.
Értelek. Na, van még egy kínai vonatkozású hírem, az teljes az a teljes értelmetlenség, és ezzel szépen lassan meg is érkezünk az adásnak ahhoz a második feléhez, ahol csupa értelmetlen dolgot fogunk felmutatni szerintem. Most láttam egy olyan videót, nem is tudom, videó, ami terjed a Twitteren, hogy Shanghaiban, ahol ugye most lezárták a várost, mert viszonylag sok az Omikron fertőzött, egyebek mellett a Boston Dynamics kutyáira emlékeztető robot kutyák járnak körbe az utcákon, a hátukra van szikszalagozva, de tényleg szikszalagozva egy hangszóró, és ebből a hangszóróból mondják el hangos bemondó jelleggel a karantén szabályokat, és egyáltalán nem lehet érteni, hogy miért jó az, hogy robotkutyákkal viszik körbe ezeket a hangszórókat. Mi volt a baj a kocsikkal, amit nyilván rendelkezésre álltak? Nehéz nem arra gondolni, hogy csak az lehet az értelme, hogy a robotkutyák ijesztőbbek, és jobban megfélemlítik az állampolgárt.
Ezek a robotkutyák eleve rendkívül ilyen disztópikus lények, tehát semmilyen olyan szituációt nem tudok elképzelni, hogy ahol egy fej nélküli lazán kocogó robotkutya az a jaj, de cuki, gyere ide, hadd simogassalak meg, dolgot váltaná ki belőlem. Viszont egyébként az lehet mellette érv, hogy egy autót zavarsz körbe-körbe, ha csak nem villanyos persze, akkor az ott füstöl meg, egy embert kell hozzá alkalmazni, meg ilyesmi. Ezt a villanybodrit meg körbe zavarod kétszer-háromszor, és aztán visszaülő töltőjére.
Igen, de egyrészt a füstölés szerintem soha nem zavarta a kínaiakat.
Hogy a fenében?
Hát jó, de úgy értem akkor, hogy egy olyan időszakban, amikor pont egy autó sem közlekedik ott, ahol egyébként 100 000 számra szoktak menni az autók, az talán azért belefér. Másrészt emberből is van ott elég, aki tud ezzel foglalkozni. Szóval ezt nem tudom, azt el tudom képzelni, hogy mondjuk sikátorokban akarnának, vagy lépcsős részeken körbehordozni üzenetet, akkor erre alkalmasabb a robotkutya, de hát könyörgöm, hangos beszélőről beszélünk, az a közeli utcában is, hogyha elég hangosan szól, akkor eljut oda, és meg egyébként ott van az internet, meg a rádió, meg annyi minden más fórum. Szóval ez a utcán körbejáratna a robotkutyát, hogy az hangos beszéljen, ez teljes hülyeségnek tűnik nekem.
Később majd pont ugyanilyen jó lesz egyébként, amikor körbe lehet azzal rohangáltatni a kutyust, hogy dinnyét vegyenek, vagy az, hogy tollat vásárlunk.
Hát igen, erre is jó, meg arra is, hogyha valaki kijön, akkor oda kocog hozzá, és megüti a 220-a.
Egyébként a kínaiak ezt már nem a 220-at, de a térfigyelő kamerák emberszabályozásra való használatát azt már elkezdték az első hullámban, amikor a okos kameráikat átprogramozták úgy, hogy jó van, akkor most keresse a maszk nélküli embert, és a legközelebbi rendőrelvtársat azt irányítsa felé, hogy oda tudja menni a kommunista bajszos rendőr, és megpofozza.
Uh-huh. Tényleg a maszkra jut eszembe, azt észrevetted? Nem is, nyilván nem vetted észre, hogy most kijött a héten az iOS legújabb frissítése, amik az egyik újdonsága, hogy végre maszkban is működik a Face ID. Pont jókor. Nem próbáltam még ki egyébként.
Apple a rájellemző hibátlan tempóérzékkel végre
igen.
Elért ide. Másrészt egyébként, hogyha azt továbbra is tartom, hogy ez a maszk használat megmarad, azon a szinten, hogy amikor az ember prüszköl, mégint a disznó, akkor legalább a maszkot felveszi, hogyha emberek közé megy, és esetleg még azt is megteszi, hogy amikor lázas beteg és terjeszti a kórt, akkor nem megy be a munkahelyére. Azzal mi, mint emberiség, és mi, mint társadalom nagyon előre leszünk.
Igen, és hogyha majd akkor is működni fog a Face ID, akkor ennek örülni fogunk valóban. Igen, tehát inkább csak a cinizmus beszélt belőlem, de tulajdonképpen örülök, és igen, és azt gondolom, hogy lesz még erre szükség. Szóval igen, ez van a hangos beszélő robotkutyával. A másik robot pedig, ezt szerintem mindenki látta, de nem tudom, hogy mindenki megnézte a kapcsolódó videót. A hír az ugye úgy szólt, hogy hát nem tudom, Los Angelesben talán, ezt biztos tudod, hogy hol történt az eset. Az egyik önvezető...
A másik két betűs, vagy két szóból álló
amerikai San Francisco-ban?
Lehetett volna New York is, de San Francisco, igen.
Szóval San Francisco-ban.
Las Vegas, mennyi két szóból álló amerikai városon? Bocsánat.
Jó.
Szóval El Paso-ban.
Igen, egy robottaxit leintett a rendőr, mármint egész pontosan mögé került a rendőrautóval, és levillogta, hogy nem égnek a lámpái. Robottaxi félrehúzódott, a rendőr bekukkantott, kérte az iratokat, majd látta, hogy de sajnos nincs ott sofőr, akitől kérhetnél, tőle elkezdte a fejét vakarni. Mire a robottaxi gondolt egy gyorsan előre ugrott, átment a kereszteződés túloldalára, ahol vészvillogóval leparkolt, és onnantól kezdve együttműködött a hatósággal. A rendőrök jót nevettek, de tehát leginkább csak azért mesélem el, mert ez aztán megjárta a mainstream sajtót is, és biztos sokan láttátok, kedves hallgatók, de hogy magát a videót megnézve, iszonyú vicces, ahogy a taxi gondol egyet, és amikor elsétál mellőle a rendőr, gondolom, hogy körülnézzen, hogy hol lehetne itt találni egy embert, aki esetleg a csomagtartóban ül, vagy valami. Szóval, hogy akkor gyorsan elmegy. Jó, most akkor most elmegyek egy biztonságosabb helyre, és majd ott fogadom a rendőrurakat. Meg hát közben el is gondolkodtatod, hogy azért komoly szoftver támogatás lehet ezekben az autókban, ha képesek arra, hogy egy mögéjük álló rendőrautót, ami levillogja őket, azt értelmezzenek és együttműködjenek, és aztán még biztonságosabb helyre átparkolják a kocsit, és ott ne felejtsék el, hogy de ők még mindig rendőrintézkedés alatt vannak. Szóval azért megnézném azt a szoftver részletet, amit ehhez írtak a fejlesztők.
Most a biztonságosabb helyre átparkolta a kocsit, az már nem egy ilyen beleolvasás? Tehát ott konkrétan nem tudjuk, hogy mi zajlott le a dobozban.
Az üzemeltető azt mondja, hogy egyértelműen ez történt, és hogy a rendszert visszanézve is ez derült ki, meg hogy ez is volt a feladata, tehát hogy az a feladatai között szerepel, hogy ne álljon meg olyan helyen, ahol akadályozhatja a forgalmat. Aztán persze ehhez képest lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, de ha megnézed a videót, akkor tényleg látszik, hogy nem elmenekülni akart, meg hanem hogy konkrétan a kanyarodó sávból, mármint a jobbra kanyarodó sávból, ahol megállt, onnan átszalad a kis kereszteződés túloldalára, ahol lényegében egy parkolóra leáll. Még csak rendesen nem is áll meg párhuzamosan, csak úgy odailleszti az orrát kb. A járdához, és felkapcsolja a vészvillogót. Szóval nem úgy tűnik, mintha menekülni próbálna, csak aztán meggondolná magát.
Jó, csak hogyha egy humán sofőr, Isten ne adj, egy fekete férfi csinálja meg ezt, akkor a rendőr nyilván ilyenkor előveszi a rendszeresített taktikai atombombáját, és agyonlövi ott helyben.
Igen, igen.
Őt is, valamint az arra járó további embereket, majd pedig felmentik.
Igen, itt is ez történt volna nyilván, de mivel nem volt ember, akit agyonlőhetett volna, ezért inkább nevetgéltek, és utána slattyogtak.
Mindenesetre az nekem ebben a sztoriban is benne van, hogy a világban sokkal több olyan ecskéz van, amit le kell kezelni ezeknek a szerencsétlen jószágoknak, mint amennyi így, ha leülünk egy kockás papír elé, akkor amennyit fel tudunk írni.
Hát igen, de hogy az nagyon szép, hogy ez esetben ez meg is történt, mármint hogy lekezelték.
Részben lekezelték.
Nem, hát...
Hiszen az autó nem kommunikált azt, hogy mit csinál, hanem arrébb ment egyszer csak.
Á, jó, azt nem mondta, de szerintem nincsen neki hangszórója. Azért nem tudta megmondani.
Ez önmagában egy probléma például.
Egyébként a Cruise nevű cég volt a gyártó, azt a teljes igazsághoz tartozik, vagy a hírhez inkább úgy mondom.
Na, aztán van olyan autós hírünk is egyébként, hogy a Volkswagen hűti a várakozásokat szépen lassan. Azt hiszem, ők azok, akik már korábban bejelentették, hogy a kisebb autóikat azokat leállítják, mert meg se éri, meg csip is kell bele, meg olyan korlátozásokat kéne tartani, ami a kis súly miatt nagyon nehezen tartható. Tehát a jövőben mindenki vegyen magának nagy az utat, meg a környezetet jobban pusztító ellenben más szabályozásnak megfelelni kényszerülő autókat. És hogy a chip hiányt ők úgy látják, hogy 2024-ig fog tartani, tehát hogy addig nem normalizálódik a piac.
Hát igen, azt gondolom már csak azért is így van, mert most, hogyha új autót rendelsz, akkor azt egy másfél éves sorbanállás után kapod meg, az 2024-ben van. Gondolom, hogy az nem jelenti azt, hogyha egy fél év múlva rendelek, akkor már szállítják egyből, hogyha most annyit kell várni, nem?
Igen, ha csak nem egy, nem tudom, én egy közepesen használt Ladát rendelsz, amiből egyáltalán nincsen chip. A chipes új ladákat szintén később szállítják.
hát szállítanák, ha egyáltalán még venne valaki most az orosz gyártótól autót, de tudod, ott onnan kifarolt a Ladával közös vállalatból a Renault, és úgy tűnik, hogy ez elég rosszat fog tenni a Lada gyárnak.
Igen. Igen. Mondjuk nem az autó, miért könnyet ejtünk.
Hát semmiképpen nem. Igen. Van-e még valami autós hírünk? Azt hiszem nincs.
Azt hiszem nincsen, de ha majd eszembe jut, akkor még mondom. Ellenben elmondom, hogy miért az volt a címünk, ami. Mert hogy abban a hétben járunk még, nem, már nem, hiszen hétfő van, húsvét hétfő, feltámad Krisztus, kedves hallgatók. Szóval múlt héten lett volna 20 éves a VIV, hogyha túléli a saját gyermekkorát, mert ez a magyar közösségi oldal, az 2022. április 14-én indult.
2002. április
14-én. 2002, bocsánat. Igen.
Igen, és 22. április 14-én lett volna 20 éves. Nem lett, mert hamarabb be kellett zárni. Mi elmondhatjuk, hogy ott voltunk az elejénél, sőt, én még a mindenféle módokon dolgoztam is vele. Hát ne, te is ott voltál, nem, mint aki regisztrált.
Volt rá regisztrációm, de talán még VIV-re és nem IVIV-re, de nem voltam ott az első legendás kockás papírlapon, amire felírták az emberek az e-mail címüket, hogy Váradi, az legyen szíves, vigye be őket a rendszerbe.
Azt hiszem ott egyébként még én se, de még az, annál a résznél csatlakoztam, amikor a legfőbb érdekesség az a 3D-s gráf ábrázolás volt, ami ugye a ismeretségi viszonyokat volt hivatott ábrázolni, és emiatt csatlakoztak rá olyan sokan.
Igen, az milyen jó volt. Uh-huh. Nem is bírta utána a vas egy idő után.
Így van, egy idő után már nem bírta tovább. Na és mit írta az internet világhálózat, hogy hiányzik a IVIV, vagy hogy ez így, vagy semmit? Nem tudom. Volt valami
érdekes? Nem nagyon láttam megemlékezéseket róla egyébként. Szerintem megérdemelte volna amúgy, mert hogy mégiscsak ez volt az a szolgáltatás, ami megtanította a magyarokat közösségi oldalt használni, ami miatt Magyarországon a közösségi oldal használat, amikor bejött a Facebook, akkor durván sokkal jobb volt, mint bárhol, vagy magasabb volt, mint bárhol máshol. És erre ez volt a magyarázat, hogy itt már volt korábban egy olyan szolgáltatás, ahol tudták az emberek, hogy igen, barátnak jelölünk, megnézem a fényképeit. Más kérdés, utána a VIV-ben nagyon sok minden más nem lehetett csinálni, még lehetett levelezni. Meg volt benne talán fórum is?
Volt fórum is volt. Azért egy idő után már nagyon sok mindent lehetett csinálni. Volt apró hirdetés, videó, sok minden volt, de az ősidőkben valóban az elsősorban egy ilyen alap telefonkönyv volt, vagy regiszter, ahol lehetett egymással beszélni. Hát olyan volt, mint a Facebook. Kicsit ómódibb dizájnnal.
Igen, bár ezt ugye ilyenkor érdemes elmondani, hogy a Facebook sem úgy pattant ki Zeus koponyájából, hogy mindent tudott. Sőt, hát a like gombot is, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éve az alapítása után találták ki, hogy ezt jó lenne rárakni.
Bizony.
Aztán azóta meg micsoda egy adatgyűjtő csoda lett belőle.
Jó, hát akkor boldog évfordulót, IVIV.
Viszont van nekem még ide egy másik cikkem.
No.
Bármelyik másik hasonló témájú cikket hozhattam volna, de mivel a IT Cafén jött szembe az IVIV-es hír, ezért azt ragadtam meg. Ennek az volt a címe, hogy vigyázz, a főnököd is megnézi az IVIV-et. És emlékszel arra, amikor 3 éven keresztül minden hónapban minden újság megírta egyszer azt, hogy aki most feltölti azt, hogy egy bulin, egy sörös korsóval a kezébe áll, azt a büdös életben még egyszer nem veszik fel sehová dolgozni, mert a HR-es majd látni fogja, hogy ő sört fogyaszt egy nem tudom, pokolgép koncerten, és hát lényegében innentől kezdve kizárólag kisújszálláson lehet majd palántázó segédmunkás.
Erre tisztán emlékszem erre az időszakra. Ami annyiban igaz, hogy tényleg megnézték a HR-esek egy idő után, és valóban nyilván nem az ilyen hétköznapi eseteket, de szóval azért lehetett olyan fotót feltölteni, ami alapján nem te indultál a legjobban az adott állásért folytatott versenyben. Illetve hát azért én arra is emlékszem még az Origo kötelékében, amikor valami ilyen nagyon komoly meeting volt, mindenki nyakkendőben, öltönyben és kis kosztümben volt, és a hozzánk tárgyalni érkező cég képviselője miután bemutatkozott, akkor leültünk, elkezdtünk beszélgetni, mindenki ott laptop volt, és én az én laptopomon, az IV-en megnéztem a előbb bemutatkozott kiskosztümös hölgynek a feltöltött képeit, miközben folyt a beszélgetés, és aztán, hát, hogy mondjam, már nem tudtam ugyanolyan komolyan venni a adott esetben nagyon komoly témát éppen elővezető hölgyet a nyaralós fotóit látván. Szóval, hogy azért volt ennek valamiféle ilyen, nem is tudom, kulturális tanulási fázisa. Úgyhogy ebből a szempontból talán nem volt baj, hogy voltak ilyen cikkek. Az biztos, hogy egy kicsit azzal riogattak, ami aztán hát annyiban nyilván nem történt meg, hogy az internet nem felejt szlogenről kiderült, hogy de, sok esetben de. Itt van például az IVIV, amit oda feltöltöttünk, az a legtöbbeknek már nincs meg.
Hát egyrészt nem felejt, másrészt pedig a kutyát nem érdekli. Tulajdonképpen.
Hát igen, egy kicsit. Egyébként talán ez is hozzájárult ahhoz, nem, hogy valahogy elfogadottabbá vált, hogy mindenkinek van egy élete, ami nem professional élet, hanem hétköznapi, és hogy a kettő nem zárja ki egymást.
Ez lehet, hogy így van, igen. De most azért rácsúsztunk a lónak arra a másik oldalára, amelynek a létezéséről sem tudtunk, hogy mindenki, vagy nagyon sokan saját névvel anyáznak minősítetetlen módon politikai posztok alatt más embereket a Facebookon.
Ez így van, igen.
És akkor mindig elgondolkodom, flémekbe én is belemegyek. Ezt azért, mielőtt bárki azt gondolja, hogy szent vagyok, nem vagyok az. Ugyanakkor nagyon ritkán küldök el redves kurva anyagba más embereket. Sőt, azt hiszem, hogy még ilyenre nem került sor. És nem is vagyok azért igazgatói vállalatnál.
Bár, hát igen,
de a sajátomnál.
Elképzelhető, hogy...
Hoho, vezéranyáz...
Elképzelhető, hogy...
Bocsánat.
Na, igen.
Bocsánat, rádöbbenek. Vezérigazgatóként anyázok a Facebookon, ki nagyobb ember nálam.
Hú, de menő vagy. Szóval, hogy azért lehet, hogy emiatt már buktál el megbízást te is.
Nézd, aki emiatt nem dolgozik velem, az megérdemli. Keressen magának másik embert.
Ez persze így van. Na, menjünk tovább.
Jaj, bezártam az adásnaplómat.
Hát itt pont az adásnaplóban egy olyan hír következik, aminek én nem értem a megjelenését itt a mi adásnaplónkban, de tényszerűen a Scientific American-ben egy cikk szól arról, hogy a gyász öt fázisa micsoda.
Igen, illetve arról is, hogy a gyász öt fázisa, amit annyira szeretnek, és ez választásos hír sajnos, és amit mindenki elmondott ezerrel, hogy most gyászmunka van, te melyik fázisban tartasz, az elfogadásnál, vagy még a veszekedésben, vagy a stb. Szóval ez egy ilyen nagyon népszerű gyászelmélet.
Igen.
Minden filmben benne van, minden self-help könyvben benne van, minden mindenben benne van, mindenki ismeri. Ugyanakkor különösen erősebb, friss tanulmányok nincsenek, amik ennek az elméletnek az alátámasztását elvégeznék. Magyarul van egy nagyon jó kialakult a média által megtámogatott képünk arra, hogy hogyan néz ki a gyász, ami nem úgy néz ki.
Ó, kicsit ez is ez a Nelson Mandela effektusra emlékeztet, nem?
Hát, vagy az összes klasszikus nagy pszichológiai kísérlet, tehát, hogy a börtönkísérlet sem úgy nézett ki egészen pontosan, meg a megosztott felelősség sem úgy néz ki, ahogy azt annak idején leírták.
Uh-huh. Értem. Akkor ezt már értem, hogy hogy jött ide. Legyen valami pozitív hírünk is. Azt írtad, hogy jönnek ki a plédétek, és ha bár először nem tudtam, hogy mik azok, de aztán amikor megláttam a kapcsolódó fotót, akkor persze felkiáltottam, és a homlokomra csaptam, hogy persze, persze, és biztos így van vele a kedves hallgató is. Plédétnek nevezik azt a kis kézi játékkonzolt, aminek az oldalán van egy kurblé, és citromsárga az egész. Így biztos ismerős, vagy így sokaknak ismerős lehet.
Így, és meg is néztem róla egyébként egy videós review-t, mert az értékelői példányokat már kiküldték. Picit itt-ott értelmetlennek tűnik a kurblé, még nem nagyon látszik, hogy egészen pontosan mire jó az a cucc. Nem érteni, hogy miért hagyták ki a háttérvilágítás belőle, mert így limitált élethelyzetben lehet vele játszani. Ugyanakkor viszont a rákészült játékokban tök van ötlet. Az eszköznek azt hiszem, hogy $180 árában, mintha annyi lenne. Abban benne van az első évadnak, tehát az első 12 hónapnak az a 12 darab játék, ami jár hozzá. Nem mondom, hogy megéri, de csak aranyos.
Tényleg nagyon cuki, igen.
Plusz én rendkívül szeretem azt, amikor egy hardveres bármilyen kezdeményezés eljut oda, hogy a végén le is szállítják a hardvert, tehát hogy én itt azért erősen el vagyok mosva ettől.
Uh-huh. Igen, jó, ez jó lesz. Ezt szívesen kipróbálnánk, azt hiszem.
Igen, 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 mindenki küldjön nekünk üzeneteket, amelyben lebeszélnek erről.
Ja. Na hát ez jó hír, a másik jó hír, hogy jelentős előrelépést értek el japán tudósok a banánhámozó robot elkészítésével, amin elsőre persze nevethetünk, de valójában, ha belegondolunk, hogy milyen összetett, finom motorikus mozgásokat igényel egy banán meghámozása, amiközben a robotkezeknek nem olyan régen még az is kihívás volt, hogy ne roppantsák össze a kezükben tartott tárgyat, de ne is ejtsék ki. Ahhoz képest egy banánhámozó robot az azt jelenti, hogy egyre több dolgot lehet elintézni ezekkel a manipulátorokkal, és hát amúgy jól is néz ki, ahogy a banánhámozó robot hámozza a banánt.
Te ez egészen véletlenül nem kettő darab ilyen ipari robotkéz, amit itt látok a képen?
Azt hiszem, hogy de csak annyiban van valami más, hogy maga, amiről a hír szól, az, hát nem tudom, valahogy az ilyen egyetemi kutatás volt, a Tokiói Egyetemen történt egész pontosan ez a nagy áttörés, szóval, hogy biztos nem hétköznapi ipari robotokkal hámoztatnak, hanem speciálisan a célnak megfelelő, nyilván mindenféle szenzorokkal ellátott eszközről van szó. Jó, mondjuk, hát igen, azt azért be kell ismerjem, a hír utolsó mondata az 57%-os sikerarányról.
De hol sikerült, hol nem.
Szól, amit 13 óra rátanítás után sikerült megtanulni a vezérlőmesterséges intelligenciának. Igen, tehát ez a minden második banán az püréként végezte. Jó van, na, de azért akkor is jól hangzik, nem, hogy a robot tud banánt támozni.
És akkor most azt képzeld, hogy hogyan uhatják a banánt a tudósok, képesek kénytelenek voltak megenni a sikeresen meghámozott banánokat is, és a sikertelenül meghámozott banánokat is. Utóbbi gondolom kiskanállal.
Én is azt hiszem, igen, és biztos, hogy ott a Tokiói Egyetem büféjében a banánség végtelenül olcsó lett a nagy túlkínálatnak köszönhetően.
Erről jut eszembe, nagyon távolról kapcsolódik, csak az egyik európai cég, aki ilyen robotkarokat gyárt, az a Kuka, Industrial Robotics és sok minden más is. Jé, és most már ez is kínai kézben van, ezt nem tudtam. Na és ezt tudtad, hogy ez a Kuka az ugyanaz a Kuka, aki miatt a magyar Kukát Kukának hívják?
Igen, mint hogyha olvastam volna erről valahol, de nem emlékszem a pontos összefüggésre.
Hát, hogy ez automatizálással kezdte a cég a pályafutását, és kezdetben szemét tömörítő autókat gyártott különböző világvárosoknak, és a Kuka maga az pedig a Keller und Knapich Augsburg, azaz a két alapító és a cég székhelye betűszóból áll össze.
Ó, és hogy a budapesti kukás autókon ott volt a Kuka felirat?
Igen.
És innen neveződött el a... De jó. Na, hát ez így jó, hogy ezt felidézted nekem. Nem tudtam. És ráadásul most meg már robotkarokat csinálnak. Kukás autót már nem is.
Kukás autót is gyártanak még. Te, hogy biznisz működik.
Aha. Igen, azt nem érdemes leváltani valóban.
De ahogy nézem... Olyan mindegyben, hogy belássam magamat, hogy mit csinál még ez a cég, hajlandó vagyok elengedni. 70-es években gyártották az első ipari robotukat, az hegesztett még. Banánhámozó robotjuk egyelőre nincsen.
Rossz hír, de abból a szempontból mindegy is, hogy ennél úgyis van értelmetlenebb, tehát nem a banánhámozó robot lenne a legnagyobb hülyeség, hiszen hoztál egy USB kábelt, díszt.
Igen, ez pedig a telefondugó kutya.
Igen.
És hát erre sok minden más nem lehet mondani, ez egy olyan USB-s töltő a telefonhoz, amire rá van szerelve egy kis elektromotor és egy kutya, amit a elektromotor mozgat, és amikor tölt a telefon, tehát áram folyik keresztül a vezetéken, akkor meghajtja a motort is, amitől a kutya ütemesen mozgatja csípejét, és dugja a telefont.
Így. Nyilván vicces az első 4 másodpercben, majd a kábel használatának további 4 éve alatt már végtelen idegesítő. Gondolom valami kis zajt is generál már egyszerűen csak a mozgó műanyag alkatrészek miatt. Szerintem borzasztó az egész, hogy ez. Szóval azért ez egy kicsit olyan rossz képet fest az emberiségről, hogy ezt a nagyon közepes poén kedvéért gyártósorok, fröccsöntés, műanyag alkatrészek, nehéz fémek, a szörnyű, tényleg mekkora baromság már.
Ferenc, ezek vagyunk mi.
Igen, igen, igen. Ezen kesergek éppen.
Tehát tudod, ez olyan, mint a távirányítós lebegő cápa.
Ja, igen, amit mindenféle estélyeken lehet jól kamatoztatni, mert nagyon szép, ahogy ott úszik a beszélgető emberek között a levegőben. Igen, ez olyan, nem tudom, az egyel mégiscsak szebb, vagy érdekesebb.
Hát ugyanúgy egy 14-25 dolláros dolog a kínai piacról.
Jó, igen, elfogadom, tényleg baromság.
Na, aztán van még futózon is ukrán komandós kameránk a mai napra. Ez a Duovox Mate Pro. Nem teljesen értek, hogy miért van ennyi neve egy kamerának. És miért nincsen benne semmi olyan, ami elárulja, hogy mire jó. Kickstarteren található meg, egy Sony StarVis nevű CMOS szenzor van benne, és akkora dinamikus tartománya van, hát, mint ahogy a népese mondja, mint a állat, tök jól lát sötétben, mondjuk cserébe szemcsizett a kép rendkívüli módon. Nem tudom, hogy erre így szükségünk van-e, mert hogy rossz képeket csinál, de ellenben ezt legalább nagyon sötétben csinálja.
Igen, nagyon fura, mert hogy oké, hogy van benne egy irgalmatlan magas ISO értékkel bíró szenzor, és emiatt valóban nagyon zajos, ám viszonylag sok fényt összegyűjtő éjszakai képeket csinál, de itt a cikkben oda tettek mellé egy Oppo Find X5 Pro-val, tehát egy ilyen másodvonalbeli kínai telefonnal készült éjszakai felvételt, aminek a mesterséges intelligenciája plusz a korán sem ennyire menő szenzora együtt egy sokkal jobb éjszakai felvételt csinált ugyanarról a helyszínről. Úgyhogy legalábbis itt ez alapján, a hirtelen teszt alapján nem mondanám, hogy ennek bármi értelme is van. Ráadásul még iszonyú sokba is kerül, ami azt jelenti, hogy azt hiszem $1200. Most a Kickstarterről 600-ért meg lehet venni, $1200 fog kerülni. Nem, valahogy nem adja ki nekem a matek se.
Nem az igazi, tehát az, hogy éjszaka tudsz csinálni nappali, rossz nappali felvételeket a sötétben, az nem egy selling point. Amit tudok mondani tényleg az, hogy ezzel lehet fotózni ukrán komandóst, mielőtt az lelő téged.
Igen, de ezt egy viszonylag nem is olyan nagyon új iPhone-nal sokkal jobb minőségben lehet csinálni.
Az oroszoknak nem jött egyébként össze. Mármint nem tudom, olvasni tényleg egyébként cikket arról, hogy az ukránoknak az a nagy előnyük, hogy az oroszoknak nincsenek rendes éjjellátóik. Az ukránok még poénból kaptak egy csomót, úgyhogy ezért nagyon sok éjszakai műveletet hajtottak végre, és amikor lement a nap, akkor az oroszok elkezdtek nem látni, az ukránok meg igen.
Uh-huh. Hát, akkor erre valóban jó lehet. Sok másra nem, de hát ebben az értelmetlen kütyű felsorolásban mindenképp megállja a helyét a Duovox Mate Pro Night Vision kamera.
Abszolút, és ez el is fogyott az értelmetlen kütyüknek az áradata mára. Nem mondom azt, hogy nem tudnánk találni, hogyha nagyon akarnánk, mert szerintem az értelmetlen kütyű gyártása berendezkedett a Kickstarter például egészen biztosan, mert ami ott nem elővásárlás az értelmetlen kütyű. Itt van például, rögtön megnyitottam csak a címoldat, és rögtön ajánl nekem egy okos kovász hőmérsékleten tartó eszközt, a Goldit. De
értem.
Igyekszem nem leragadni itt, inkább jó?
Szerintem semmiképpen. Gyorsan kapcsolt ki ezt a tabot a böngésződben, és köszönjük meg a locsolásban megfáradt hallgatók figyelmét. Te locsoltál?
A virágot.
Helyes. Nekem lett volna alkalmam, de távol tartottam magam ettől a szokástól. Viszont a Facebookon jöttek szembe COVID kompatibilis locsoló versek maszkkal és fertőtlenítővel.
Atya úristen.
Úgy bizony. Úgyhogy ettől a hangulattól is megszabadulunk mostantól viszont, mire kedves hallgatók hallgatják ezt az adást. Addigra már túl leszünk a húsvéton, hál' Istennek. Úgyhogy nem is tudom, hajrá, csak így tovább, itt a tavasz, gyerekek, minden szuper.
Igen, hajrá, hajrá. Szervusztok.
Sziasztok.